Szeretetedről, törvényedről énekelek, Zsoltárt zengek neked, Uram. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét a mai napi ószövetségi igéből, Mózes 5. könyvéből, az 5. rész első 21 versét, a kihelyezett Bibliákban ez a 208. oldalon található. Tehát Mózes 5. könyve, 5. rész első 21 versében így szól hozzánk Istennek igéje.
Mózes összehívta egész Izraelt, és ezt mondta nekik. Halld meg, Izrael, azokat a rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket ma elmondok nektek. Tanuljátok meg, tartsátok meg, és teljesítsétek azokat. Az Úr, a mi Istenünk, szövetséget kötött velünk a Hóreben. Nem csak atyáinkkal kötötte meg az Úr ezt a szövetséget, hanem mi velünk is, minnyájunkkal, akik itt és most életben vagyunk. Szemtől szemben beszélt hozzátok az Úr azon a hegyen a tűz közepéből. Én ott álltam akkor köztetek és az Úr között, mert ti féltetek a tűztől, és nem mertetek felmenni a hegyre. Így mondtam el nektek az Úr igéit. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is 3, sőt 4 nemzedéken át, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok 1000 nemzedéken át azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét. Tartsd meg a nyugalom napját, és szenteld meg azt, ahogyan megparancsolta neked Istened az Úr. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak a nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se ökröd, se szamarad, és semmiféle állatod, se a lakóhelyeden élő jövevény. 6 pihenjen szolgád és szolgáló leányod hozzád hasonlóan. Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged Istened, az Úr. Ezért parancsolta meg neked Istened, az Úr, hogy tartsd meg a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, ahogyan megparancsolta neked Istened, az Úr, hogy hosszú ideig élhess, és jó dolgod lehessen azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánt fele barátod feleségét, ne kívánt fele barátod házát, se mezejét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé.
Isten tegye áldotta az ő igét a szívünkbe, hogy ne csak hallgassuk, de szívünkbe fogadjuk, és azt szerint igyekezzünk élni. Gyertek azért, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked mindenért, amit kapunk tőled. Hálát adunk a gyerekek hangjáért, hálát adunk a fájdalomért, hálát adunk az örömért, hálát adunk az esőért, a napfényért, hálát adunk a társakért, akiket mellénk rendeltél, hálát adunk a gyülekezetért, hálát adunk a te élő igédért. De látod, Urunk, hogy sokszor ez a hála a szívünkbe inkább csak úgy magunkra kényszerített, mert inkább sokszor a panasz van bennünk, hogy miért ezt adtad mellém, hogy miért gügyögnek a gyerekek, hogy miért így szólsz, hogy miért ezt mondod, hogy miért ezt adod. De most mégis itt állunk a te színed előtt, és várjuk, hogy megszólíts bennünket. Mert tudjuk, hogy a te szavad nélkül, a te jelenléted nélkül, a te áldásod nélkül semmire sem mehetünk. Kérünk azért, drága mindenható Úrunk, cselekedj szent lelkeddel, hogy ma itt leszel közöttünk, és érthetővé teszed számunkra a te szavadat, hogy a törékeny gyenge emberi szón túl meghalljuk a te életet adó szavadat. Kérünk, Urunk, légy jelen közöttünk, te szenteld meg és áld meg az Isten tiszteletünket, hogy téged ünnepelhessünk valóban. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszhoz még egy verset fogok olvasni, Mózes 5. könyvének 6. részéből, tehát a következő fejezetből, a 24. verset. És megparancsolta nekünk az Úr, hogy teljesítsük mindezeket a rendelkezéseket, és féljük az Urat, ami Istenünket, hogy jó dolgunk legyen mindenkor, és megtartsa életünket az Úr, ahogyan ma is. Foglaljuk el helyünket. Május hónappal kapcsolatosan több mondásunk is van. Az egyik, ugye ez a májusi eső aranyatér, úgyhogy a mai nap is egy ilyen aranyatérő nap lesz, úgy tűnik. De azt is szokták mondani a május, hogy az a május a szerelmesek, vagy a szerelem hónapja. Érdekes, hogy épp a múlt vasárnap épp a szerelemről volt ige hirdetés, ezzel kapcsolatosan gondolkodtunk. Az a bibliaolvasó kalauz előírása szerint volt, tehát nem a májushoz kapcsolódott, csak így eszembe jutott, hogy milyen érdekes, hogy pont így összekapcsolódik ez a kettő. De sokan éppen erre a hónapra teszik az esküvőjüket is. Épp tegnap is volt egy ilyen kedves esküvő itt a templomunkban, Isten éltesse az ifjú párt. És valóban nagyon sokan így gondolkodnak, hogy ez a május ez egy ilyen alkalmas időpont erre, hogy összekössük az életünket. És azt hiszem, hogy mióta van arra lehetőség, hogy valami felvételt készítsünk erről az alkalomról, az esküvőről, azóta meg is teszi az ember. Tehát fotókat készítünk, most már videókat is, meg most már drónok is repkednek a levegőbe, tehát valamiképpen szeretnénk megörökíteni ezt a napot. A magyar szavunk nagyon szépen ki is fejezi, hogy megörökíteni. Szeretnénk, hogyha örökké magunkkal tudnánk vinni ezt ennek a napnak az emlékét, az élményét, hogyha örökké tartana. És aztán ezeket a fotókat, aztán rengeteg készül ilyenkor, aztán ezekből a legjobbakból albumot készítünk, albumba rendezgetjük, talán feliratokat is teszünk mellé. A videót is elhelyezzük olyan helyre, ahol aztán majd, ha kell, akkor megtaláljuk. Mert mikor kell? Hát amikor valamilyen kritikus helyzetbe kerülünk, hogy olyan jó lenne visszaemlékezni, hogy hogy is volt ez azon a napon. Vagy mondjuk, hogyha van egy szép évforduló, egy házassági évforduló, és akkor vagy a gyerekek, vagy mi magunk is elővesszük ezeket a fotókat, nézegetjük, vagy a videót betesszük és megnézzük. Mert fontos, hogy visszaemlékezzünk, hogy milyen szövetséget kötöttünk akkor, hogy miket mondtunk, hogy azt mondtuk, hogy sem egészségben, sem betegségben, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, és mikor már jönnek ezek a napok, hogy vannak boldog, meg boldogtalan állapotok, meg egészség is, meg betegség is, és én mégis kitartok melletted. Megerősítem azt a szövetséget, amit akkor kötöttem veled. Na most hogy jön ide ez a kép, az esküvő meg az esküvői felvételnek a képe? Hiszen Mózes történetéből olvastunk egy részt, amikor felolvassa a 10 parancsolatot a népnek. Nem először fordul ez elő vele, mert hát azt Mózes második könyvében olvassuk először, amikor az Isten törvényt adott a népnek, és Mózes lehozza két kőtáblát, akkor adja át először, és akkor olvasunk először erről. És most itt az 5. részben, mikor olyan sok nehézségen vannak már túl, 40 évig vándorolnak a pusztában, és ott állnak az ígéret földjének a küszöbén, hogy most már mindjárt bemegyünk, most már mindjárt ott leszünk, és akkor Mózes azt mondja, hogy tegyük be azt a régi videót, vegyük elő a fényképalbumot, nézegessük csak meg, hogy hogyan kötött szövetséget velünk az Úr. Nézd meg, hogy kicsoda a te Istened. Vegyük elő ezt a régi fényképalbumot. Emlékezz vissza, hogy amikor az Isten szövetséget kötött velünk, az hogy volt? Hogy akkor milyenek voltunk. És két fontos üzenetet bíz rájuk. Két fontos üzenetet tesz eléjük. Az első az pontosan erről szól, hogy nézz az Istenre, hogy kicsoda az Isten. Hogy az Isten jó. Ezt húzza alá Mózes újra meg újra, hogy az Isten jó. Az Isten jó. Nézz vissza az útra. És ahogy nézed ezt a 40 esztendőt meg, ahogy kiszabadított téged Egyiptomból, azt látod, hogy az Isten az csak ad. Ad és ad és újra, és attól függetlenül, hogy te hogyan viselkedsz, az Isten ad, mert ő jó. Egyik népnek sincs ilyen istene. Mert ha a környező népekre néznek, akkor egészen más isteneket imádnak. Bálványokat, ha úgy tetszik. Bálványokat, akik ugyan nem élnek, mégis mindent elvesznek az embertől. Mert ugye az volt a hiedelem, hogyha például mondjuk, hogyha jó termést szeretnél, akkor annak az Istennek, aki ezzel foglalkozik, hogy jó termés legyen, hát annak ajándékokat kell adni, a kedvébe kell járni, hogy akkor essen az eső, akkor süssön a nap, amikor az a legmegfelelőbb. Ugye ki is sütött a nap? De ha nem úgy alakul, hogyha úgy tűnik, hogy most mintha kicsit szórakozna velünk az az Isten, akkor még több ajándékot kell. Hát ha meggondolja magát, és nem fog annyi eső esni, hogy tönkre menjen az egész termés, vagy nem fog annyit sütni a nap. Tehát jóba kell lenni vele, adni kell neki, adományozni kell neki, mindent, a legkedvesebbeket oda kell adni neki, és sokszor ez azt jelentette, hogy a gyerekeiket is feláldozták az Istennek. A gyerekeket is, aki a legfontosabb volt számukra. Vagy a vagyonukból, vagy tehát a hadi sikerért, a termésért nagyon sok mindent megtettek, mert az Istennek adni kell, ahhoz, hogy ő is adjon nekünk. Mondhatnánk, hogy ez messze van tőlünk ez a történet, hiszen már nem ebben a bálványimádó kultúrában élünk, de azért, hogyha visszagondolunk így az őszi hónapokra, akkor mi azért nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a bálványok kérdésével, hogy nincs az azért ez olyan messze tőlünk. És hogyha visszagondolunk rá, akkor igazat kell adnunk Calvinnak, ugye, aki azt mondja, hogy az ember szíve bálványgyár. Tehát, hogyha nem az Isten van a szívem középpontjában, akkor szükségszerűen fogom gyártani a bálványokat. És ma is ezek vesznek körül bennünket, és nem fogom most az egész 8-7-es sorozatot itt elismételni, vagy elmondani az összes prédikációt, ami itt elhangzott, bár az idő lehet, hogy kedvező erre, hogy itt üldögéljünk, és erre visszagondoljunk. De mégis csak a legfontosabb, vagy ami a leginkább egyértelmű mindenki számára, hogy ott van a pénz, a siker, a karrier, hogy mennyi mindent áldozunk azért, hogy ezek belőle jussunk. Hogy azt hiszük, hogy egyre több pénzünk van, hogy a ranglétrán már egészen magasra jutottam, hogy most már igazán kezdenek beérni a sikereim, és aztán azt veszem észre, hogy közben meg mindent elveszítettem. Hogy eltűntek mellőlem az emberek, hogy nem ismerem a gyerekeimet, hogy elköltözött a feleségem, hogy egyedül maradtam, hogy mindent feláldoztam a pénzért, a sikerért, a karrierért. Ma is ilyen a bálvány, hogy elvesz, kifoszt, áldozunk neki. És ezzel szemben mondja nekünk Mózes, hogy de az Isten meg jó. Vedd észre, hogy az Isten meg jó. Az Isten tökéletes. Ő szeretetével jön elénk. És akkor itt tisztáznunk is kell egy dolgot, mert ugye a 10 parancsolatot hallottuk, a 10 parancsolatot olvastuk fel. És nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ez a belépő az Isten jelenlétébe. Hogy ha megtartom ezeket a parancsolatokat, akkor fog szeretni az Isten, hiszen a bálványaink is így működnek, nem? Hogyha megadom neki, ami jár, akkor ő is megadja nekem, amire szükségem van. És ezért azt gondolom, hogy ha én megtartom ezeket a törvényeket, akkor az Isten szeretni fog. És akkor az Isten jelenlétébe kerülök. De Mózes nagyon sokszor aláhúzza, hogy ez nem így van. Az Isten jó. És nem azért jó, mert én engedelmeskedek neki, hanem mert ő a szeretet, mert ő a jó. És ezt is mondja a 6. versben, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. És aztán a 10 parancsolat közepén van ez az ige, hogy emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, de erős kézzel és kinyújtott karral kihozott onnan téged Istened az Úr. Ő előbb cselekedett. Ő már megszabadított. Ő már körülvett a szeretetével. Ő megmenti a népét a fogságból, ő vezeti a pusztában, ő táplálja őket, ő harcol értük, erős kézzel és kinyújtott karral. Az Isten jó, ő ad, ad és újra csak ad. És itt azt olvassuk, hogy törvényt is ad a népnek. Törvényt ad. Egy lelkész kollégám, aki egyetemisták között dolgozott, ő azt mondta, hogy egyszer beszélgettek erről, hogy na miért olyan nehéz Krisztus követésére rászállni magunkat, vagy azt mondani, hogy na én mostantól kezdve keresztény leszek. És azt mondta neki nagyon sok egyetemista, hogy azért, mert azt gondoljuk, hogy ha keresztények leszünk, az azt jelenti, hogy nagyon sok mindenről le kell mondanunk, leginkább azokról, amiket szeretünk, amiket élvezünk ebben az életben. Mert hát a parancsolatok azok mind arról szólnak, ezt ne csináld, azt ne csináld, ezt se csináld. Hát a keresztény élet az akkor azt jelenti, hogy onnantól kezdve semmit sem csinálhatsz, aminek, ami örömet okoz. Mert ezt gondoljuk, hogy Isten ilyen ketrecbe zár minket a parancsolataival, az előírásaival. De Mózes nem erről beszél, nem ezt olvassuk a Biblia alapjain. Egy teológus úgy fogalmazza meg, hogy a 10 parancsolat azok a szabadság útjelzői. Gondoljuk meg, hogy van egy nép, aki 400 évig él Egyiptomban, rabszolgaságban. Fogalma sincs, hogy mit jelent szabad népként élni. Nem tudják. Gondoljunk arra, hogy mikor valakit mondjuk 20-30 évre börtönbe zárnak, amikor kiszabadul, akkor nem nagyon tud mit kezdeni a szabad élettel. A fogságban vannak szabályok, törvények, de hogy szabadon élni mit jelent? Ez nehéz dolog. De Isten nem hagyja el a népét, hanem kiszabadítja őket, és útmutatást ad, hogy, hogy olvastam, azt mondja, hogy ha megtartod, hogy jó dolgotok legyen. Azért adom ezt a törvényt, hogy jó dolgotok legyen. Az Isten jó, és azt akarja, hogy mi boldogok legyünk. És ezért adta a törvényt, hogy jó dolgunk legyen. Hát az Isten jó. De ott van a másik fele is a történetnek, amit Mózes ugyancsak a szívünkre akar helyezni. Mert azt mondja, hogy az Isten jó, de a másik oldalon meg, ha az embert nézzük, akkor az meg nagyon nem jó. Sőt, úgy is mondhatnám, hogy rossz. És tudom, hogy mikor ezt kimondom, akkor politikailag nem vagyok korrekt. Ugye? Hát most ilyeneket nem szabad mondani. Hogyha ezt most kiírnám a Facebookra, akkor valószínűleg le is tiltanák, mert hát ilyet nem szabad mondani. De a Biblia alapjai meg nagyon egyértelműen ezt olvassuk, hogy elromlott valami az emberben, rossz lett. És hogyha az esküvői képekre gondolunk vissza meg a videóra, igen, amikor betesszük, az tud nagyon felemelő lenni. És új erőre indít bennünket, új útra, hogy na, mégiscsak jó ez így együtt. De van, amikor nézzük, és van olyan helyzet, hogy aki nézi, és vérzik a szíve, hogy akkor ott így volt, és most elváltunk, megcsalt, ott hagyott, becsapott, és fáj az ember szíve, hogy egy tragédiát él át, akkor, amikor nézi a videót, talán sír, zokog, hogy mi romlott el, ott olyan boldogok voltunk. Mózes pont ezt mondja. Látjátok az esküvői képeket? Isten szövetséget kötött velünk. És mi hol vagyunk ebben? Mi mit tettünk ezért? És olyan megrendítő, ahogy a halála előtt a 5. könyvnek a 31. részében így ír. Fogjátok ezt a törvénykönyvet, és tegyétek Isteneteknek, az Úrnak a szövetségládája mellé, hogy ott tanúskodjék ellened. Mert én tudom, milyen lázadó és kemény nyakú vagy, hiszen már most folyamatosan lázadtok az Úr ellen, amikor még köztetek élek. Mi lesz akkor a halálom után? Mózes attól fél, hogy ha ő már nem lesz, akkor még inkább elfordulnak Istentől. És azt mondja, ez a törvénykönyvet helyezd oda, hogy lássátok mindig, és tanúskodjon ellened, hogy nem vagy jó, hogy nem tudod megtartani a törvényt, nem tudsz megmaradni az Isten szövetségébe. És mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a 10 parancsolat az a kívülállóknak adatik. hogy azért, hogy mondjuk egy evangelizáción, vagy amikor beszélgetünk valakivel, akkor el tudjuk könnyen magyarázni, hogy na látod, ezért vagy távol az Istentől, mert ezt se teszed meg, ezt. De Mózes nem azt mondja, hogy mondd el ezt a külső népeknek, akik körülöttünk élnek, hanem ellenet fog tanúskodni. Ellenet fog tanúskodni ez a törvény, ez az Isten népének szól. Nekünk szól. Én az Úr vagyok, a te Istened, ne legyen más Istened rajtam kívül. Ez nekünk szól, az Isten népének. És akár mind a tizet felsorolhatnánk, hogy mennyire igaz ez, hogy ez nekünk ad útmutatást, ez az ige. Most csak kettőt hadd emeljek ki, csak tényleg, hogy felvillancsunk egy-egy gondolatot. Itt van például az a parancsolat, Isten nevét hiába felneved. Az is nagyon jó, amikor felismerjük, hogy más csúnyán beszél, vagy az Istent káromolja, és az nekünk fáj. És ha már eljutunk oda is, hogy esetleg megkérjük, hogy ne tegye, mert ez komoly dolog. De mi van velünk, akik itt az Isten egyházán belül úgy használjuk az Isten nevét, hogy ezzel fájdalmat okozunk neki? Mikor úgy prédikálunk, úgy szolgálunk, úgy teszünk róla bizonyságot, hogy nem az övé a dicsőség, hanem az enyém. Hogy azt várom, hogy én legyek nagyobb. Hogy úgy szolgálok, hogy az én dicsőségem legyen nagyobb, hogy nekem tapsoljanak, hogy én legyek nagy. És nem az Istennek adom a dicsőséget. Mikor azt gondolom, hogy a keresztény életem az rólam szól, hogy én milyen ügyes vagyok, hogy én milyen szent lettem, már szinte glóriám is van. És nem az Istenről, aki a kegyelmet adja. Ne vedd fel hiába Istenednek az Úrnak nevét. Vagy ott van a negyedik parancsolat a szombatnappal, az idővel kapcsolatban. Hogyha leülnénk és a heti rendünket végig gondolnánk, hogy mennyi jut a sok-sok elfoglaltságunk közül az Istennek. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Mit jelent számunkra a vasárnap megszentelése? Ez az egy óra, amit itt eltöltünk a templomba. Több ne legyen, mert az már sok. Mert sietni kell haza. Mert van rengeteg más dolgunk. Mit jelent a vasárnap megszentelése? És mondhatnánk, hogy a kívülállóknak szeretnénk ezt mondani, hogy ne szombaton, vagy ne vasárnap rendezzék a sportversenyt, mert akkor a gyerekkel mindig ott kell lenni. De nem a kívülállók, hanem én mit kezdek ezzel? Mi a fontosabb számomra? Én hogy szentelem meg a vasárnapot? Ott állnak az ígéret földjénél. Egyszer már átélték ezt, hogy ott vannak valamennyien, készen arra, hogy átvegyék az Istentől kapott örökséget. És most, ahogy másodszor ott állnak, most már teljesen tisztában vannak azzal, hogy maguktól, a maguk erejéből nem tudnak bejutni az ígéret földjére. Hiába határozzák el, hiába kémlelik ki, hiába csinálnak stratégiákat maguktól, nem tudnak bejutni az ígéret földjére, csak az Isten kegyelméből. Ha az Isten megkönyörül rajtuk, ha az Isten lesz velük, ha az Isten jár előttük, ha ő harcol értük. Ma is így van ez. Mert mi is nagyon sokszor gondoljuk, hogy meg tudunk felelni az Istennek, hogyha megtartjuk a törvényeit. Ha eljárunk templomba, ha adakozunk, hogyha úgy élünk. De ez az ige ellenünk is beszél. Nem tudod megtartani az Isten törvényét. Nem tudsz bekerülni az Isten jelenlétébe, az ő közelségébe, a magad erejéből, csak kegyelemből, csak az ő kegyelméből, mert ő a szabadító, mert ő az, aki jó. Mert ő az, aki annyira szeret téged, hogy nem akar, hogy a fogságban maradj. Egy lelkész mindig, mikor megtérő emberrel beszélget, akkor azt mondja, hogy írj alá egy nyilatkozatot, 3 pontot szeretnék leírni neked, hogy ha ezt aláírod, akkor keresztény lehetsz. És az első pont, hogy megvallom, hogy nem tartom meg az Isten törvényét. A második az, hogy nem tudom megtartani az Isten törvényét. Ez érezzük, hogy ez különbség. Nem annyi, hogy nem tartom meg, hanem nem is tudom megtartani. És a harmadik pont az a legnehezebb, mert ahhoz kell legőszintébbnek lenni. Hogy azt mondom, hogy nem is nagyon akarom megtartani az Isten törvényét. Mert én úgy akarok élni, ahogy nekem tetszik. Én úgy akarok élni, hogy a magam ura lehessek végre, hogy ne szóljon bele senki, még az Isten se. Nem is mindig akarom nagyon megtartani az Isten törvényét. De hogyha ezt alá tudjuk írni, akkor azt is tudjuk, hogy milyen nagy a kegyelem. Akkor látjuk meg igazán, hogy milyen jó a mi Urunk, hogy milyen nagy szeretettel és kegyelemmel jön felénk, hogy tudja, hogy ilyenek vagyunk, és ő mégis szövetséget akar kötni velünk, és ő mégis hordoz minket ebben a szövetségben. Úgy, mint amikor egy kisgyerek elesik, és odaszalad az anyukája, és újra meg újra leporolja, és fölállítja, indulj tovább, és megint elesik, tudjuk, hogy el fog esni, de szeretjük. Hát ha mi emberek így tudjuk szeretni a gyerekeinket, vajon az Isten nem sokkal jobban szerete bennünket? Vegyük elő azt az esküvői videót, meg a fényképalbumot, és lapozgassuk végig. Emlékezz vissza arra, amikor először szólított meg az Isten. Vagy ha még nem szólított meg, akkor engedd, hogy a szíved közepébe érjen. Engedd, hogy eljusson hozzád az ő szava. Nyissuk ki azt a fényképalbumot, és nézzük meg, hogy mennyire jó volt ott. Hogy milyen hatalmas az ő szeretet, hogy mennyire körülvesz minket az ő drága szeretetével. És ez nem múlt el az a szeretete. A kegyelem az ma is pont ugyanolyan. Az Isten ma is pont ugyanolyan jó. És ma is szeretetével jön felénk. Újítsd meg hát a szövetségedet. És élj vele az ő dicsőségére, örökkön örökké. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Istenünk, sokszor úgy fáj, amikor tükröt tartasz elénk, és meglátjuk magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nincs bennünk semmi, ami miatt megérdemelnénk a te szeretetedet. És úgy fáj ezt kimondani, és olyan reménytelennek érezzük magunkat. De köszönjük, hogy te nem eldobsz, elvetsz magadtól. Te nem elveszel mindazt, amink van, hanem a te szeretetedet adod, és mindazt, amire szükségünk van. És átölelsz bennünket, mint ahogy mi átöleljük a kisgyermekeinket, amikor elesnek, mikor bekoszolódnak, besározódnak. Átölelsz bennünket, és leporolsz, megtisztítasz, és új útra indítasz. És fogod a kezünk, és velünk jössz, és azt vesszük észre, hogy veled járunk, hogy mégiscsak egyre inkább hozzád hasonlítunk. Nem magunktól, hanem azért, mert a te kezedet fogjuk. Köszönjük, Urunk, hogy te jó vagy. Köszönjük azt, hogy te hatalmas vagy. Köszönjük, hogy te kegyelmed mindennél többet ér. Köszönjük, hogy te élő Úr vagy, nem halott bálvány. Köszönjük, hogy te mindent megadsz nekünk, amire szükségünk van. Kérünk, adj még hálás szívet is. Adj látó szemeket. Adj kezeket, amik simogatnak. Adj lábat, ami elindul olyan útra is, amire nem szívesen megy, mert te küldöd. Kérünk, Urunk, áldj meg minket a te jelenléteddel. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk az egész életünket, rád bízhatjuk szeretteink életét, a gyermekeinket. Igen, nem vagyunk arra sem képesek, hogy hozzád vezessük őket. nem tudunk példák lenni előttük, de te meg tudod tenni, hogy megragadod az ő életüket, a szívüket. Te meg tudod tenni, hogy hitet adsz nekik. Kérünk, Urunk, hogy óvjad, védjed a gyermekeinket. És eléd hozzuk a betegeinket is. Erre sem vagyunk képesek, hogy észrevegyük, hogy valaki nincs itt, hogy valaki beteg, hogy valaki szükségben szenved, de te hatalmadban áll, hogy mégiscsak figyelmeztes bennünket, hogy társai lehessünk egymásnak. Neked hatalmadban áll, hogy megállj a betegágy mellett, és vigasztalj, erősíts, gyógyíts. A kedves neked használj minket is. És eléd visszük azokat is, akik minden nap munkába indulnak. És a világban kell helytállniuk, és küzdeniük, és megvalljuk, hogy semmit nem tudunk tenni, hogy a te dicsőségedet felmutassuk ennek a világnak, hogy nem vagyunk alkalmasak rá, de neked van hatalmad, hogy alkalmassá tegyél bennünket. Neked van hatalmad, hogy a legnagyobb ellenállásban is hűségesek tudjunk maradni. Eléd visszük a gyülekezetünket. Kérünk, Urunk, hogy áldj meg bennünket. Add, hogy hadd növekedjünk hitben, szeretetben, egymásra figyelésben. Kérünk, Urunk, hadd értsünk meg jobban téged, hadd kerüljünk hozzád egyre közelebb, és akkor egymást is jobban fogjuk érteni, szeretni. Kérünk, Urunk, áld meg a gyülekezetünket. Ó, bár kizendülne innen az evangélium, a te kegyelmed jó híre, hogy az elég mindenre. Kérünk, Urunk, te áldj meg minket a te akaratod szerint. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.